Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Rémán, és most minden gondolnak Évára, Jánosra, de Rémán Gyöngyi, az ő leányuk, és hatalmas öröm számomra, hogy beszélgethetünk itt a stúdióban. Köszöntelek, Gyöngyi, szeretettel.
Köszönöm szépen, szia Ági, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Édesapával nemrégen beszélgettünk, és ott mesélt rólad, és én oldhatatlan vágyat éreztem, hogy bemutassalak téged itt a hallgatóknak, hiszen jó néhány éve nem találkoztunk veled, hiszen külföldön, Angliában éltek családoddal, és nagyon sok közös pontunk van, hiszen programozóként végeztél, és dolgoztál is egy darabig. Szóval egy picit mesélj magadról a kezdetektől, hiszen nagyon sokan ismerik a családot. Évik egy fogalom itt a városban. Édesanyja ugye az állatvédelem oszlopos tagja, hogy így mondjam, a állatok, cicák, kutyák megmentője. És én azt is tudom, hogy ez a dolog, ez tőled indult, azt mondta a család, hogy te voltál a felbújtó. Hogy van ez, mielőtt a kezdeteknél elindulunk? Hogy van ez az állatvédelemmel?
Hát valóban, igen, nagyon szeretjük az állatokat, az egész család, főként én szerintem, legalábbis nálam indult. Arra emlékszem, amikor ovisok voltunk, akkor volt egy cicánk, akit nagyon-nagyon szerettünk, és elkísért az óvig fél úton. Akkor onnantól kezdve majdnem mindig volt valami állatka, főként cica, utána később kutyus. Valahogy megismerkedtünk az állatmenhellyel, a gyepmesteri teleppel, és ott kezdtünk el aktivistaként dolgozni. Én akkor utána elmentem Budapestre dolgozni, anyukám maradt, ő még nagyobb aktivista lett, én meg maradtam úgy, hogy hétvégente hazajárni, és akkor hétvégente dolgozni az állatmenhelyen, és ott kutyákat sétáltatni, meg cicákat simogatni.
Hát ez hihetetlen. Külsőre nagyon hasonlít a szanyuhoz, de ezek szerint akkor belsőre is. Azért ez nagyon érdekes, mert a macskák általában nem ennyire kötődnek a gazdához. Tehát azt szokták mondani, hogy a kutyája van a gazdának, de a macskánál fordítva van, a macskának vannak úgymond helyei, hova jár nagykegyesen. Ez egy nagyon érdekes macska lehet.
Igen, való igaz, hogy szolgálói vannak a cicának. Tény is való. Ők is ragaszkodnak azért az emberhez, de teljesen más, mint egy kutya, és teljesen más személyiségük van, és minden cicának más a személyisége. Ugye, mint a kutyusnak is. Nekem azt tetszik bennük, hogy egyrészt ugye puha a cuki, másrészt meg, hogy külön egyéniség, és nagyon függetlenek. Tehát amit ő kitalál, az akkor úgy is lesz, amit nekünk nyilván tiszteletbe kell tartani, és nem lehet úgy irányítani, mint például egy kutyát, hogy ül, hanem a cica akkor az fogja magát, és kisétál az ajtón, vagy leborít valamit az asztalról, úgyhogy...
Vagy rád fúj, ami macskánk, ha elégedetlen, akkor a fújásokat kapok, hogy csak figyelek.
Vagy megharap, nálunk munyúr otthon, igen, előzetette harap is, de hát akkor az jelzi, hogy akkor neki annyi elég volt.
Igen, egyébként ez nekem is valahol tetszik a macskákban, hogy önálló személyiségük van, és valahol ezt nekünk embereknek is meg kéne tanulni, hogy a határainkat jelezzük. Kezdjük az elején. Te, amikor óvodás voltál, vagy amikor a legkorábbra visszaemlékszel az életedben, akkor mi szerettél volna lenni?
Matek tanár. Nagyon sokáig, évekig, és akkor utána gimnáziumban, amikor felvételi volt, hogy akkor egyetemre, főiskolára, valahova tovább, akkor gondolkoztam, hogy mi is legyen, mert akkor már nem annyira szerettem volna matek tanár lenni, gyerekekkel foglalkozni.
Viszont ennek mi volt az oka?
Láttam
a gyerekek?
Láttam, hogy mi megy az iskolában, és ez nem annyira tetszett. Nagyon szerettem továbbra is a számokat. Akkor már volt valamennyi számítástechnika tanulás az iskolában, ami nagyon érdekes volt. Egyik kedves ismerősével beszélgettem, és ő mondta, hogy a kettőt ötvözik, és ez a számítástechnika nekem már nagyon tetszett. És az egyik kedves ismerősi mondta, hogy van a Szegedi Egyetemen olyan szak, ami a kettőt ötvözi, azóta vagy programozó matematikus, vagy programtervező. Nem nagyon tudtam, hogy mi a különbség, vagy hogy lesz ez. Mind a kettőre jelentkeztem, és végül programtervezőként akkor bejutottam, meg azt elvégeztem.
Mikor végeztél? Mert én is programozóként végeztem Szegeden, most próbálom kikalkulálni, hogy egymáshoz képest hogy végeztél?
2006-ban.
Te jóval fiatalabb évjárat vagy, nem derítjük ki mennyivel. Oké, és az engem megfogott, és szerintem a hallgatókat is, hogy már kezdetektől matek tanár akartál lenni, tehát ez azért ritka két szempontból. A ti családotokban mindenki egy kicsit szociális beállítottságú, ezt apu is mondta, hogy úgy kilógsz a sorból ebben az értelemben, hiszen fiú testvéred, Bátyád az csongor, ő is szociális szférában dolgozik, édesanyja de főleg, ugye az emberek megmentője is, nem csak az állatoké, édesapa ugye szintén az emberekkel foglalkozik, tehát hogy ez óvodáskorban hogy szerettél te bele a számokba, vagy hogy van?
Ez az, amit senki nem ért, én sem öt családot elnézzük, akkor nagy szerencséjük van, hogy átmentek az év végén a számolás tekintetében, de igen, tehát én nekem ez mindig is valahogy nagy szeretetem volt. Emlékszem, mikor még általános iskolában voltam, a osztálytársaimnak segítettem, és akkor iskola után volt, hogy eljött hozzám valamelyik barátnőm, és akkor együtt átvettük, hogy hogy kell csinálni a feladatokat.
Ezért gondoltad, hogy matek tanár leszel egészen addig, amíg... Egyébként ez megint csak hasonló hozzá, mert nekem is szimpatikusak voltak a számok és a tanítás egyáltalán, de pont a Pesteli Csantal tanár ura volt osztályfőnököm, láttam, hogy mit küzd, és milyen borzasztóan nehéz ez a pálya, és én akkor döntöttem, hogy én programozó leszek, mert én se bírnám elviselni a gyerekeket, aztán végül tanár, de nem rólam szól a történet. Belevágtál Szegeden, akkor az 5 éves sulit végezted el, a program tervező matematikust. Igen. Hogy volt tovább?
Utána nagy szerencsém volt, mert rögtön elkezdtem dolgozni, akkor volt egy lehetőség, hogy számításkezelői tanfolyamnak voltam én a vezetője, és olyan embereknek tanítottam a számításkezelést, akik éppen munkát kerestek. Ha jól emlékszem, munkaügyi központ keretében volt, és volt nekik 3 hónapuk, amikor egy teljes tanfolyamot meg tudtak csinálni. Mindenfélét tanultunk, hogy számítógépet hogy kell kezelni, akkor kis történetét is, különböző programokat, hogy kell használni. Ezt nagyon szerettem. Tehát ez felnőtteknek szólt, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szerettem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, Rémán Gyöngyivel beszélgetünk, aki még nem árult el, hogy most mivel foglalkozik, de hosszú ideig az informatikával. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk az interjút.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai interjút Rémán Gyöngyivel, akivel állatvédelemről, életindulásról, programozásról, informatikáról beszélgetünk, hiszen programtervező matematikusként végeztél Szegeden. Említetted, hogy tulajdonképpen ugye először tanár akartál lenni, aztán mégiscsak váltottál, de a pálya kezdésen Halason kezdted el tulajdonképpen ezeket a tanfolyamokat, a munkaügyi központ által támogatott tanfolyamokat vezetni. Milyen élményeket szereztél?
Nagyon szerettem a sikerélményt, hogy láttam, hogy a diákok, ugye a felnőttek, hogy ismerkednek meg a számítógéppel, és hogy mennyire magabiztossá kezdenek válni. Ugye 3 hónap a sok idő, és minden nap együtt voltunk, minden délelőtt, és láttam azt, hogy mennyit fejlődnek, és hogy ez mennyire tetszik nekik, mennyi mindent tudnak már, mennyire nő az önbizalmuk, nem csak a számítógép terén, hanem szerintem úgy egyáltalán, hogy ez szerintem nagy sikerélmény, ha az ember új dolgot tanul. Nekem ez nagyon tetszett, ez borzasztó sok sikerélményt okozott.
Halason dolgoztál, akkor gyakorlatilag full time-ba tudtál állatvédeni. Mikre emlékszel abból az időkből?
A nyáron kezdtünk, minden délután mondjuk 4 óra fel, ugye sokáig világos volt, és akkor kutyáknak enni adni, helyüket kitisztítani, sétálni, vinni 8 óra, 7 óráig. Aztán megnyit az állat otthon, mentem Budapestre dolgozni, és akkor már hétvégente volt ez. Nagyon hasonló, akkor meg cicák is voltak, és akkor cicákat lehetett simogatni, meg helyüket tisztítani. Rengeteg kutyus volt, úgyhogy ott mindig volt sétáltatni való.
Ez az állatmenhelyhez kötődött akkor?
Igen, ez az állatmenhely volt már, igen. Ezt évekig. Tehát amíg ki nem költöztem Angliába, akkor minden hétvégén hazajártam, minden vasárnap délután mentünk, és sétáltattunk, megetettünk. Tisztított. Most már más a helyzet.
Hát ez hatalmas szenvedély az állat szeretet és az állatvédelem, azt gondolom, testközelből ismerek, ugye Évi 2 sógornőmet, Sárvári Zitát, akik ezt csinálják. Ez hihetetlen számomra. És főleg, hogyha látnának, amilyen csinos, vékony, mosolygós, 50 kiló vaságyastól típus vagy, nem féltél némelyik kutya, ugye nagyon antiszociális, szegény, ugye nyilván a rossz körülményeknek ahonnan kikerül. Szóval azért nagy bátorság kell ehhez, mesélj erről.
Igen, kell hozzá bátorság, de szerintem, ha úgy nézzük, hogy minden kutyus a szeretetre vágyik, meg a törődésre, valakinek nem volt szerencsés életkora, főleg aki kikerül az állatotthonba, többségek nem, és nagyon sok minden ment keresztül, és nem tudjuk azt, hogy milyen volt az elő élete, úgyhogy nagy türelem kell hozzá, és szerintem legalábbis nem lehet minden kutyához úgy oda menni, hogy jó, akkor most gyere, elmegyünk sétálni, hanem valamelyiknek több időre van szüksége, és akkor csak leülni mellé, beszélni hozzá, jutalomfalatot adni neki, vagy játszani vele. könyvet olvasni neki, olyan fokozatosan fölépül a bizalma, és akkor előbb-utóbb akkor már látja, hogy jó, hát akkor itt meg lehet bízni az emberben, és akkor menni vele, sétálni, vagy amit éppen szeretne.
Lenyűgöz ez egy akkora csoda, hogy emberekben ennyi szeretet van, türelem, és más azt mondaná, hogy örüljön ez a kutya, hogy enni adok neki, és jó helyen van, de hogy ehhez hatalmas megértés is kell, hogy látni, hogy nem véletlenül nem bízik meg. Van ilyen kedvenc történeted, talán legnehezebben, hogy ami ilyen nagyon emlékezetes eset volt?
Nehéz ez, mert minden kutyának van egy esete. Volt egy, akit hazavittünk, mert hogy az még akkor gyepmesteri telepen volt, és állapotos volt, borzasztó nagy pocija volt, egy ilyen kis tacskó félének, és hát én nagyon megsajnáltam, mert ott a kennelek egymáshoz érnek, tehát ott nincs az, mint egy jobb állatotthonban, hogy elválasztás, nem látja a kutya a másikat, aki van mellett. Ah, nagyon, és nagyon pici volt a hely, és úgy megszakadt a szívünk, hogy most ez a szegény kutyus ott fog szülni, hát milyen stressz helyzet, meg mi lesz a babákkal rögtön. Jó, és akkor hazavisszük, amíg megszül.
Na, és igen, ez az a tekintetből látszott, hogy ez lehet, hogy így volt az elején, de elég gyorsan megváltozhatott a terv.
Igen, olyan 10 évvel később, kutyus vége gyengülésben elhúgy nálunk, mármint hogy a szüleimnél, igen, tehát megszerettük nyilván egymást, és nagyon aranyos volt Panni. A hallgatók biztos látták Rémán család különböző tagjait Pannival sétálni. Reggel és este nagyon szívünkhöz nőtt, és a kiskutyának lett gazdájuk, de akkor Panni maradt. Nem tudjuk, mi lett vele, nem is kereste senki. Egyébként nagyon szép állapotban van, lehet, hogy csak elszökött, de senki nem járt utána, úgyhogy ő neki boldog élete volt utána.
És nektek is vele, látom a szemedről. Picit nehéz, mert ez látszik, hogy annyira a szívügyed, de kanyarodjunk vissza az életutathoz. Ugye említetted, hogy Budapestre költöztél az idő egy pontján, ugye az itteni tanfolyamok után.
Igen, tehát egy tanfolyamot tudtam tanítani, ami 3 hónapos volt. A szerződés csak arra az egyre szólt, de utána rögtön tudtam munkát találni Budapesten az IBM-nél, és akkor ott voltam 2,5 évig. Ott használtam a végzettségemnek megfelelően egy részét legalábbis, azt nagyon-nagyon szerettem azt. Fiatal kollégákkal dolgoztam, nagyon jó volt a közösség, jártunk szórakozni együtt, azt nagyon szerettem.
Erről fogom tovább faggatni Gyöngyit. Maradjanak velünk, Rémán Gyöngyivel beszélgetünk tovább zene után.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai interjút Rémán Gyöngyivel, aki jelen pillanatban Angliában él. Állatvédelemről és programozó matematikusi munkáról beszélgettünk. Ott tartottunk, hogy Budapesten az IBM-nél jobban azt tudta csinálni, ami a feladatod. Engem azért érdekelne, ugye programtervező matematikusként végeztél, milyen programnyelvet használtál akkor, és használtad ezt a tudást az IBM-nél, vagy mi volt ott a feladatod?
Igen, tehát egy részét tudtam használni, az a programnyelvnek a neve, vagy SQL, és akkor az IBM-nek volt egy, vagy lehet, hogy van is, egy nagy rendszere, ahol rengeteg adatot tárolnak, mi a számlakönyvelési részen voltunk, és ott a számlákkal mindenféle részletet, hogy melyik IBM milyen számlákat küldött be, ki volt a beszállító, mindenfélét, és akkor én abban segítettem, hogy akinek milyen szüksége volt bármilyen adatra, hogy akkor azt én nyertem ki ebbe a rendszerbe ez az SQL-nak a segítségével.
Mennyi ideig dolgoztál Budapesten?
2,5 évig.
Mondtad, hogy nagyon jó volt a közösség, akkor a párod megvolt már, vagy a családalapítás hogy alakult?
A végén ismertünk meg egymást, és azért költöztem el Budapestről, mert hogy akkor hozzá költöztem, de őnek is jó kapcsolatot sikerült kialakítani a kollégáimmal, tehát többször volt úgy, hogy együtt jöttünk, és akkor együtt is találkoztunk a munkatársakkal, és akkor nagyon jól éreztünk magunkat.
Én tudom, hogy ennek romantikus története van, legalábbis apu elpletykálta nekem már. Szóval hogy volt ez?
Ő is az IBM-nél dolgozott, vagyis ő még mindig, de ő az angol részen, és elkezdtünk beszélgetni ilyen chaten, ezen a üzengetős részen, és eleinte csak munkáról, és utána meg mindenféle másról, és nagyon-nagyon sokáig beszélgettünk, amikor mondjuk 3 hónapon, ott már telefonon is, meg kamerán is, és akkor egyszer csak megkérdeztem, mit szólnék hozzá, hogyha eljönne meglátogatni Budapestre.
Mit szóltál?
Mondtam, hogy igen, léci. Nagyon örültem, de nagyon izgalmas is volt, meg persze nagyon szokatlan dolog, de éreztem, hogy ez jó döntés, majd jó lesz.
Először nem is láttátok egymást, ugye? Mostanában ez gyakori, csak ma már egyből kamerával, egyből kép, minden ki lehet lehet deríteni, akkor ennek azért volt egy hosszabb szakasza, amíg igazából csak egymás lelkét, gondolatait ismertétek meg. Milyen volt, amikor először megláttátok egymást?
A repülőtérre érkezett, és én kimentem elé. Érdekes volt, hogy ahogy kinyílt az ajtó, hogy jöttek az utasok, és megláttam, ugye akkor még nyilván kamerán láttam pár szemfényképet róla, de élőben ugye teljesen más. És ahogy megláttam, akkor tudtam, hogy innentől kezdve ő meg én mi együtt leszünk. Nagyon érdekes érzés volt, ezt soha nem éreztem előtte, de tudtam, hogy itt ő az.
Annyira jó. Azért tényleg a lélek olyan különleges, tehát, hogy bízni kell ezekben a megérzésekben. És mai napig együtt vagytok, párod mit csinál, mondtad, hogy ő még az IBM-nél van.
Igen, ő most az IBM-nél van, az egyik nagy ügyfelükkel, Vodafone-nal dolgozik. A Vodafone-nak bármilyen kérése van az IBM iránt, akkor rendszerüket segíti, mindenféle szoftvert írnak, meg ilyesmi adatokat dolgoznak föl nekik.
Szóval, amikor meglátogatott, és érezted, hogy ő lesz az, utána mennyi idő múlva költöztél ki tulajdonképpen párod után Angliába?
Júniusban találkoztunk először, és november 15-én költöztem ki.
Hoppá! Szám elé kaptam a kezemet meglepetésemben. Az én nagymamám azt mondta, hogy legalább egy évig kell ismerni egy legényt ahhoz, hogy hozzáköss magadat, tehát akkor ez gyors döntés volt. Szülők mit szóltak, hogy Gyöngyi elrepül?
Vegyes volt a fogadtatás, mert egyrészt látták rajta, hogy mennyire boldog vagyok, másrészt meg ugye nyilván Anglia nem 2 percre van, úgy kicsit sajnálkoztak, hogy ugye messze, de látták azt, meg ugye akkor már találkoztak is Liven, hogy akkor Damien aranyos, kedves, jó lelkű ember, és hogy nekem akkor ez így jó lesz. És akkor elfogadták.
És elnyel velem, de azt is tudom, hogy nagyon rendszeresen tartjátok a kapcsolatot a szülőkkel.
Igen, ez amikor Budapesten éltem, akkor is így volt, hogy minden nap beszéltünk. Az akkor még nem volt divat, hogy minden reggel hívtak telefonon, megbeszéltük röviden, hogy mi történt előző nap, vagy ki hogy van, és akkor ez megmaradt, és amikor kiköltöztem, akkor már volt jobban kamerázás, elkezdtünk kamerán beszélni minden nap, és ez már napig így van. Hát nem minden 365 napján az évnek, de hogy majdnem minden nap beszélünk.
Ez nagyon-nagyon érdekes, és azt is tudom, hogy izgatottan készül a Rémán család, mint a legjobb sorozatra, élő, valódi sorozatra, nem a sorsok útvesztője, vagy útnyerője, hogy ez egy csodálatos élmény lehet részletekről is, hogy a kanapnak az egy meghatározott pontja, amikor odaül a kicsili, akit nem így hívnak, hanem.
Ben, igen. Igen, tehát ez minden nap megvan, hogy iskola után megyünk haza, és akkor együtt beszéljük át, hogy mi történt aznap, úgyhogy a nagyszülők ott vannak a kamerán, közben Uzsi, eszünk, és akkor elmeséljük, ha Ben olyan kedvében van, hogy mi történt, ha nem, akkor én mesélek, meg meghallgatjuk persze, hogy a szülőkkel és Délivel is mi történt, hogy kiskolhasson mi újság.
Még a dédi is él, hála az Istennek, és ez egy csodálatos dolog, ezt a receptet remélem, hogy sokan fogják folytatni. Állítólag van egy ilyen statisztika, hogy mennyit beszél a család egymással, egy ilyen napi 7 perc alatt van, amikor igazán odafigyelnek egymásra, akkor nektek ez egész egyszerűen be van építve a napi rutinba.
Ez tényleg így van, igen, tehát ez a napi rutin, hogy minden nap 4:30-kor beszélünk, magyar idő szerint 4:30, tehát ezt le kell pontosítani. Hétköznaponként, és akkor hétvégente meg ki, hogy ér rá, hogy vagy reggel, vagy délután, de hogy akkor úgy tervezzük a napot, hogy valamikor erre maradjon idő.
Csodálatos. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Rémán Gyöngyivel. Maradjanak velünk, zene után itt leszünk ismét.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai interjút Rémán Gyöngyivel, aki jelen pillanatban Angliában él, egy gyönyörű fiával, kedves férjével, és hát a Rémán család szerves része a mai napig, hiszen ott hagytuk abba, hogy hiába éltek Angliába, hála Istennek minden nap videó kapcsolat és beszélgetés van anyu, apu, a dédi és a te családod között. Itt közben a szünetben beszélgettünk, hogy én azt gondoltam, hogy ilyenkor kutya macska, ami azért van bőségesen 10 fölött a Rémán családban otthon, hogy ilyenkor el, hogy rátok koncentráljanak, de mondtad, hogy azért ez nem egészen így van.
Nem, mert ahogy bekapcsolják a számítógépet és meghallják a hangunkat, ami azt jelenti, hogy ugye ott leülnek 3-an a képernyő elé, akkor megjelennek a cicák, és akkor mindenkinek van kedvence, egy papához megy Kitty. Anyukámat többen nagyon szeretik, ugye Bertalan, akkor Bertalan így az arcához dörgölőzik, de akkor még van hely az ölében, és akkor megpróbál Tekla oda menni, és akkor Dédi ül a szélén, meg aki éppen ott van a kanapén, akkor neki az jut vagy Lego, vagy Szívi például, ő nem bánja, akárki is van. És akkor ilyenkor az állatokkal együtt beszélgetünk.
Istenem, annyira szép! Milyen csodálatos lehet az állatoknak is ez, és nektek is. El sem tudom mondani. Itt egy kicsit múlt időben beszéltél arról, hogy ugye az IBM-en keresztül, az informatikán keresztül ismerkedtél meg a pároddal, kiköltöztél, ott folytattad az informatikus munkát.
Nem nagyon bírtam, nagyon nehéz volt munkát találni, úgyhogy 8 hónapig kerestem, és nem is tudtam akkor sem elhelyezkedni a végzettségemnek megfelelő állásban, úgyhogy azt egy kicsit feladtam, és úgy voltam, hogy 8 hónap után már bármilyen munka jó lenne, amiben egy kis örömet találok, úgyhogy akkor visszament számokkal kapcsolatos munkavégzéshez, és akkor egy pénzügyi részlegen dolgoztam, ilyen számlákat könyveltünk el, számlákat, meg megrendelő leveleket kellett a rendszerbe bevinni, ellenőrizni, pénzügyi, mi mindenre előkészíteni. Annak örültem, hogy volt munkám. Úgyhogy azt kicsit feladtam a programtervezés.
Ennek mi az oka? Az például számomra meglepetés, hogy Olaszországban elképesztő nehéz külföldinek munkát vállalni, mert valahogy van egyfajta ilyen idegenkedés, de Anglia nem erről híres. Hol éltek?
Portsmouthban élünk, akkor kiköltöztem 2008-ban, akkor volt egy nagy válság, és rengeteg munkanélküli volt, ami az én helyzetemet nem segített egy sajnos, és nagyon sokan úgy voltak vele, hogy nem volt angol munkatapasztalatom, csak magyar, és az nekik nem volt elegendő. És volt szerencsére egy ember, aki azt mondta, hogy ez nem probléma, ő látja azt, hogy el tudom végezni ezt az angol munkát, úgyis, hogy egy percig nem dolgoztam ilyen angol környezetben, és ő bízott benne, hogy ez menni fog, és mondta is utána, hogy milyen jó döntés volt, mert hogy látta, hogy megy ez, csak hát ugye el kell valahol kezdeni.
És akkor elkezdted valahol, mennyi idő múlva jött Benni, vagy mennyi ideig dolgoztál ezen a munkahelyen, hogy alakult az életed tovább? Gondolom megházasodtatok.
Igen, hát ezen a munkahelyen fél évig voltam, hamar látszott az, hogy nem elég kihívás jelent ez nekem, meg ráadásul ott is leépítések voltak. Az én szerződésem az olyan volt, hogy gyakorlatilag azonnali hatályát tudtak volna küldeni, hogyha leépítésről van szó, és akkor már nem szerettem volna azt, hogy ugye akkor költöztünk saját albérletbe, hogy esetleg nem tudjuk fizetni az albérletet. Úgyhogy inkább elkezdtem olyan munka után nézni, ami egy állandó hely, és a szerződés is legalább egy hónapos felmondással jár. Úgyhogy sikerült egy olyat találni, és úgy volt a lánykérés, és meg az esküvő is.
Az esküvő Angliában zajlott, vagy Magyarországon?
Magyarországon. Azt megegyeztünk előre, hogy Magyarországon szeretnénk. Egyrészt jobban láttuk azt, hogy az angol vendégek jobban utaznának Magyarországra, hogy nekik az jobban megvalósítható. Másrészt sokkal olcsóbb Magyarországon. Praktikus is, úgy is kohas már döntöttünk.
Mekkora a család férjed részéről? Tehát ugye nagyon fontos a szocializáció egy pár életében. Neked testvéred, sok barát. Ott mekkora család fogadott be téged?
Egy bátyja van Lének, ő viszont messze él, olyan jó 3 óra autózásra, úgyhogy vele viszonylag ritkán találkozunk, egy évben párszor. A szülei közel laknak, úgyhogy ő vele rendszeres a kapcsolat. Azt lehet látni, hogy teljesen más a két család. A mind a két fiú bentlakásos iskolában lakott, Lee 6 éves volt, amikor oda ment. Ez teljesen más, ez nem is lehet így átérezni, hogy milyen lehetett neki. Ez furcsa számomra.
Akkor ők nem skype-olnak minden nap a családdal.
Nem, hát más. Igen, apukája pedig tengerészetnél dolgozott. Dolgozottak, ugye 3 hónapra elment, senki nem tudta, hogy hol van. Amikor hazajött, akkor több hónapig jelen volt, azt akkor nagyon szerették, de hát utána megint elment. Tehát az is egy más életmód volt.
Ugye ez tengerparton van, maga ez a város, illetve hát nyilván ezért is ez a foglalkozása apósnak. Férjednek mennyire volt szokatlan, hogy nálatok viszont ennyire meleg, családias a légkör, a kapcsolatot mennyire szorosan tartjátok ahhoz képest, hogy ő 6 éves kora óta bentlakásos iskolában él?
Szerintem furcsa volt neki. Tehát az, hogy minden este együtt vacsiztünk, 6:00, Rémán család leül vacsorázni, az számára furcsa volt, mert hogy náluk ez nem volt szokás. Egyrészt mondja, a gyerekek hétköznap az iskolában voltak, az apukája ugye tengerészetné, hol otthon, hol nem otthon. Ha meg otthon is voltak, akkor sem volt ez ennyire nagy szokás, például ez a közös étkezés. Amikor én oda kerültem, akkor előkerült a nagy asztal, és leültünk együtt enni, mert egyébként a nappaliban volt nagy divat ez Angliában, ilyen öltálca, hogy az ölében le lehet enni az embernek, és akkor tud a tévé előtt kanapén, fotelban hol ülni és enni. Furcsa volt ez szerintem neki, de ilyen jól eső furcsa, hogy milyen jó, hogy ez így működik.
Nagyon-nagyon büszke vagyok magunkra, mert én azt gondolom, hogy a közösség és a közös étkezés a legcsodálatosabb dolgok egyike. Jó, hogy ezt a kultúrát vitted magaddal. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Rémán Gyöngyivel, maradjanak velünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Falas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai interjút, beszélgetést Rémán Gyöngyivel. Portsmouthban élsz, Angliában, fiaddal, férjeddel, akik eddig velünk tartottak, tudják, hogy a Rémán család a távolság ellenére minden nap videón beszélget egymással, illetve ott tartottunk, hogy a férjed szocializációja kicsit ridegebb, számunkra ridegebb, hiszen ez a közös étkezés például, amihez te ragaszkodsz. Egyébként miért ragaszkodsz hozzá? Én sejtem, de hogy megint egy olyan kis receptet halljanak a hallgatók, ami a léleknek és a családnak és a közösségnek nagyon jó.
Mert szerintem jó együtt enni először is, ugye nem az ember egyedül eszik, hanem társaságban. Másrészt meg sokkal könnyebb beszélgetni és egymásra figyelni. Tehát akkor nincs az, hogy szól a tévé, legalábbis nálunk nem szól a tévé, hanem egymásra figyelünk, megbeszéljük, mi volt aznap, mi történik a héten utána, ki mit látott. Sokkal könnyebbemből is kihúzni, hogy mi történt az iskolában, mint hogyha leülnénk a kanapéra, na és akkor mit mesélsz ma, mert akkor úgy nem fog működni. Igen. Vagy a fürdőkádban még esetleg. Igen, egy könnyebb.
Igen, egyébként a fürdőkád melletti kis hokedlire is sokan esküsznek. Csak az egy idő múlva egy kamasz fiúnál, lánynál nem biztos, hogy működik. Tehát a közös étkezés csodás. Szerintem ezt a kérdést és az eladott választ is sokan ismerik, hogy mi történt az iskolában, semmi. Tehát, hogy egy közös vacsi, vagy közös ebéd, ezt ugye meg tudja oldani, mert kérdezés nélkül esetleg egy csomó minden kiderül. Mennyire tudtak segíteni ebben születésénél a anyósod, apósod, akik ugye ekte angol pár.
Tudtak segíteni, meg nagyon aranyosak, és mindig is felajánlák a segítségüket. Mi mind a ketten dolgoznak, tehát apusom most már heti 1-2 nap, anyósom heti 3 nap, aktív életmódot élnek, náluk azt jelenti, hogy még mindig dolgoznak. Tartjuk a kapcsolatot, ők jönnek hozzánk, vagy mi megyünk hozzájuk. Bennel is tartják a kapcsolatot, mi történik iskolában, barátaival, ilyesmi.
Amikor a családi vacsi van, esetleg oda is, ott is vannak, vagy az inkább hárman szoktatok?
Inkább hárman, vagy Munyúrral együtt 4-en, ha cicánkkal. Mivel kicsit messzebb laknak, tehát mondjuk olyan fél óra autóval, azért a hétköznap, ugye az elég szoros, ugye iskola után hazérünk, akkor már nem sok időben, úgyhogy inkább hétvégente szoktunk találkozni, és most is miért ide jöttünk volna, utaztunk volna, akkor volt egy közös ebéd az ő kertjükben, ami nagyon jó volt.
Akkor a magyar szocializáció befészkelte magát. Nagyon helyes. Mondtad, hogy két nagyon fontos témáról szeretnél mesélni, hiszen ott is megmaradt az állatvédelem. Tehát, hogy Angliában hogy működik ez? Kezdjük ebben.
Nehéz ez. Igazából majdnem ég és föld Magyarország és Anglia között ez a különbség. Magyarország is most már azért kezd jobban művelni ezt az állatvédést, azért Anglia teljesen más, tehát ott nincsen kóborkutya, tehát az utcán semmennyi kóborkutya nincs. Ha például valaki véletlenül üt egy kutyát autóval, akkor rendőrt kell hívni, meg kell állnia, és nem hagyhatja el. Más ez teljesen. Ott is azért az állatotthonokban van sok kutyus, mert előfordul, hogy elhuny, a gazdia idős volt, nem volt úgy az örökös, bármi történik, elköltöznek, valaki nem tud úgy gondját viselni, tehát azért ott is az állatotthonokban vannak jócskán, de más ez egy átlag családban, ha van kutyus, meg cica, az ők családtagok. Tehát nem úgy, mint Magyarországon az állatnak inna helye, hanem ők bent laknak, bent kanapéra, fölmegy ágyra, nem mindenhol, de nagyon sok helyen. Az is hozzátartozik, hogy nagyon drága az állatorvosi kezelés, tehát nem mindenki engedheti meg magának, hogy sok állata legyen, vagy egyáltalán legyen. Aki vállal, ő már valószínűleg azért vállal, mert hogy szeretné szívét, lelkét beladni, és hogy jól érezze magát nála az állat. Ez szerintem hozzájárul ahhoz, hogy ott azért más szinten működik az állatvédelem. Mert én dolgoztam ott a helyi állatotthonban nagyon sokáig, amíg nem találtam munkát heti 2-szer, 2 nap. Láttam, hogy működnek ott a dolgom. Csak adományból élnek, de hatalmas az állatotthon, hogy 30-an dolgoznak, és mindenkinek a bérét adományokból ki tudják fizetni, az összes eledel, az állatoknak állatorvos bére, minden az adományokból összegyűlik.
Gondolom, hogy anyunak a szíve szakad meg, amikor ezt hallja, amikor itt hétről hétre árulják a használt könyveket, hogy úgy, amennyire némely állatot meg tudják menteni, hogy azért ez nagyon nagy a különbség valóban. Most hogyan működik az állatotthon? Mert mondtad, hogy aktívan szerepelsz benne. Most is van időd rá?
Most sajnos nincs. Tehát már mikor Ben megszületett, azóta már nem tudok olyan aktívan járni. Messze van, tehát mondjuk egy fél órára van tőlünk. Hát ilyenkor az embernek nem sok mindenre jut ideje, mikor dolgozik is, meg család is van. Úgyhogy sajnos ezt nem tudom úgy ott dolgozni, viszont vagy sokáig volt másik önkéntes munkám, amikor használt boltban dolgoztam, és ott az nagyon sokáig, több évig, majdnem 6 évig dolgoztam, és ott minden szombaton vagy kedd délután mentem és segítettem a szintén az csupa önkéntesnek, hogy jól menjen a bolt, és az adományokat szortírozni.
Ez micsoda tulajdonképpen?
Ezt úgy kell képzelni, mint egy igazi angol túri, egy ilyen elegánsabb bolt. Tehát az összes használt bolt, ez így néz ki, hogy az ember bemegy, és mint egy elegánsabb bolt, hogy szól a zene, minden válfán van, az összes ruhának van nyilván árcímkéje, de van hozzá a válfának egy kis ilyen kockája, mindenik méret más színű. Tehát amikor az ember bemegy, és magának szeretne, vagy a gyerekének választani ruhát, akkor nem kell az egészet végig turkálni, hanem akkor oda megy a válfás részhez, és nézi, elég, ha a színét nézi a kis kockának, mert akkor tudni fogja, hogy melyik az a méret, ami éppen jó lehet. Az egész egy ilyen nagyon rendezett. Ez mind adomány, az emberek, amit nem használnak, azt odaadják, akkor nekem például ez volt a feladatom, hogy átnézni, mi az, ami használható, mi az, ami eladható. Ha eladható, akkor gőzölővel át kell menni rajta, hogy egyrészt fertőtleníti, másrészt, hogy szép legyen a gyűrön. Utána árcímkét rakni rá, árazni és kirakni a boltba.
Akkor a fenntarthatóság felé ez egy nagy lépés, ez mennyire közkedvelt Angliában? Ez az eladási forma, vagy ez az adományozási forma?
Teljesen. Minden ember úgy gondolkodik, hogy jó, hát hogyha már nem használjuk ezt a játékot, könyvet, akkor azt még oda tudjuk adni, mert hogy más még tudja használni. Tehát szerintem ez egy nagyon okos módja annak, hogy kevesebb szemetet termeljünk, és amit itt látok alasson, hogy sajnos főleg a ruha újrahasznosítás nem nagyon működik. Tehát szerintem ezt vagy egész Magyarországon lehetne egy kicsit dolgozni rajta, mert rengeteg olyan ruha kerül kidobásra, ami másnak még jó lenne. Ahogy én látom, nincs meg az a folyamat, hogy ami másnak még jó lenne, hogy akkor az oda is kerüljön. Úgyhogy ez teljesen jól működik. Nyilván itt is van, hogy már olyan állapotban van ez a ruhakönyv, ékszer, játék, hogy már nem lehet eladni, de akkor is találnak módot rá, hogy akkor ezt odaadják másnak, és még mindig kap érte a bolt pénzt, mert ugye mind ilyen jótékonysági szervezet gyerekeknek gyűjt, beteg embereknek, idősek.
Azt gondolom, hogy talán, ahogy az állatvédelemben is egy picikét már előbb tartunk, én azt gondolom, hogy itt is azért sok törekvést látok, tehát sztárok igyekeznek, nem minden hónapban veszek új ruhát, vagy átalakítom, tehát indulnak ezek a trendek, de valóban még gyerekcipőben járnak, tehát hogy itt én azt látom, hogy Magyarországon inkább csak, tehát tényleg adományban nagyon szegény családokhoz eljuttatják a már nem használt ruhákat, de hogy ennek azért sokkal több lépcsője is lenne.
Igen, szerintem is. Tehát lehet, hogy meg én ahogy látom, lehet, hogy sok ember úgy érzi, hogy milyen ciki az, hogyha adományba kap valamit, pedig szerintem ez nem feltétlenül sérti az önbecsülését.
Ott egyébként fizetnek ezekért a ruhákért? Gondolom fizetnek.
Aki bemegy a boltba és vásárol, az pénzért van. Nagyon sok szervezet, amelyik ingyen adja a család, rászoruló családoknak, de nagyon sokan vásárolnak is saját maguknak. Én is mindig mondom, veszem a ruhát, én számomra az értékes. Tudom azt, hogy a természetnek is ezzel jót teszünk, ha használtat veszünk, mint hogy bemegyünk az újba. És sokszor az van, hogy a minősége nem is olyan. Én nem vagyok egy ilyen nagy márkafüggő, de azért az be kell vallani, hogy sok márka tartósabb. És én inkább akkor úgy vagyok, hogy legyen használt, de hogy akkor tartson tovább.
Nagyon egyetértek, meg hát az a legfőbb szempont, hogy a természetet védjük vele, mert a ruhaipar például nagyon szennyezi a környezetet, tehát nagyon jót tesz az, aki a használt ruhát vásárol, vagy kap. Befejezésül, hogy élsz ma, mit csinálsz, és milyen terveid vannak?
Most november óta dolgozok egy kis cégnél, egy családi vállalkozásnál. Nagyon-nagyon szeretem, annyira befogadó közösség, és annyira értékelik egymást, mási munkáját, hogy még ilyen helyen nem is dolgoztam. Nagyon-nagyon szeretem. Itt a megrendeléseket én veszem föl, meg a pénzügyet segítem egy másik kollégával együtt. Ezt nagyon szeretem, ezt reméljük, hogy ez most meg fog maradni sokáig, mert ugye a munkahely ez hol jön, hol megy, de reméljük, hogy ez sokáig ki fog tartani, és akkor itt tudok majd több évig is dolgozni.
Terv ez tulajdonképpen.
Igen.
Más titkos terv, amit forgatsz a fejedben?
Nincs titkos terv, hát ugye most talán nehéz tervezni, tehát most ez a vírus, ez tervezhet az ember, de aztán nem úgy sül el. Az a jó, hogy például tudunk ide jönni, és már ez egy terv, hogy akkor sikerül, és ez meg is valósul, hát ez hatalmas siker.
Nagyon-nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, Gyöngyi, és kívánok nagyon-nagyon sok boldog napot, nagyon sok örömet, amit kapsz és adsz, mert azt gondolom, hogy ebből a riportból ez nagyon-nagyon kiderült, hogy erre vagy berendezkedve, és ez jól működik, és nagyon jó, hogy így van. Köszönöm a beszélgetést.
Ó, én köszönöm, Ági, meg köszönöm a kedves hallgatóknak is.
Rémán Gyöngyivel beszélgettünk, pályáról, országokról, állatvédelemről, természetvédelemről, családról. Ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, feltétlenül hallgassák meg, akár ismétésben, akár hangalbumból. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.